Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Önök az Zicsert hallják, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját. Két fiatal ember ül velem szembe, akik megjárták Afrikát, az afrikai nagy kalandot. Életük egyik legnagyobb kalandja volt, Budapest Bamako Rallyról van szó. Kicsit elcsigázottak, de mosolygósak, Szanyi Károly és Tóth Kornél a vendégem. Örülök, hogy itt vagytok, sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Sziasztok, szia István.
Sziasztok, szia István.
Na, hát kezdjük az elején. Hát a Karcsit én úgy ismerem, hogy remek labdarúgó, és nem múlt időben mondom, hanem jelen időben is, hogy a foci szerelmese volt nagyon sok éven, évtizeden keresztül, különböző korosztályosok csapatokban szerepelt remekül, és a felnőtt együtteseket is erősítette. De erről az automániáról, a rallimáriáról nem tudtam. Erről meséljetek egy kicsit, honnan találkoztatok ti egymással, honnan merült föl ez az őrületes, őrült ötlet, vagy bolond ötlet, hogy meghódítjátok Afrikát.
Igazából ugye a foci után egy újabb sportágat kellett keresnem, illetve ami a családdal egyben kompatibilis. Ugye ez lett volna a terepjározás, és ugye így keveredtem be ebbe a kis offroad üzembe. Gyakorlatilag egy 3-4 éve több országban, Magyarországon, egyéb külső szomszédokban sikerült kilométereket gyűjtenem. Ugye mindenkinek talán a terepjározás során a bakancs listája lehet a Bamako, és gyakorlatilag a kedves barátom Kornél felkérésére egy gyors igen után megalakult a csapat.
Hát ez egy felelősségre, ez döntésnek kell, hogy legyen, mert ez nem akármi, hogy kiugrunk Afrikába.
Egy hirtelen jött döntésnek az eredménye lett ez, hogy kimentünk erre az afrikai futamra. Nem tudom, hogy ezt el kell most mesélnem, hogy is indult ez az egész. Az egész onnan kezdett, hogy 22 őszén egy Opel Astrát árultam, egy 20 éves Opel Astrát, aminek elég nehezen ment az eladása, az adásvétele, többen jöttek nézegetni, nem igazán ment el az autó, és akkor egyszer feleségem autóztunk az országba, és egy bamakos riport volt a Villám Géza és a Sebestyén Balázs között, majd mikor lement a riport, akkor mondtam feleségemnek, hogy én kimegyek a Bamakóra ezzel az Opel Astrával, és azt kint hagyom, felajánlom egy iskolának, karitatívan, bármilyen szervezetnek, és akkor már csak társat kellett hozzá találni, és nem is kellett sokáig gondolkodnom, mindjárt a Karcsit hívtam föl, hát ő pedig első szóra, első hívásra igent mondott.
Végig gondoltam ezt az egész dolgot. Oké, ti haverok vagytok, barátok vagytok, de ez egy ember próbáló dolog, összezárva lenni, nagyon sok napon, rengeteg feszültség, rengeteg stressz. Lehet mondani, hogy ez a barátság vagy a kapcsolatot próbálja is volt egyben?
Én azt mondom, hogy igen. Tehát természetesen ugye Kornél a 15 éve ismerjük egymást, és gyakorlatilag azt, hogy 20-21 napig együtt legyünk 24 órával, azt ugye ilyen kapcsolati tőkével nem rendelkeztünk, ezért a pudin próbálja az evés, úgyhogy elindultunk Afrikába. Maga a barátságunk, én azt gondolom, hogy még mélyebb és még tisztább lett, úgyhogy így vágunk neki a következőnek is.
Kornél, miért pont Karcsira esett a választásod? Biztos volt valami előzetes motivációd annak tükrében, hogy ismertétek egymást?
Hát mivel egy jó barátság volt Karcsival már egy 10-15 éve, de viszont ehhez ugye kellett egy olyan valaki, aki az autós világban is valamilyen szinten már szerepet vállalt, és ugye a Karcsim, ahogy el is mondta, egy jó pár éve elkezdte ezt az offroad versenyzést, ezért nem is volt különösebben nagy kérdés, hogy kivel kezdjem ezt a sort, a kérdés.
Figyelj csak, én szerintem, vagy nyugodtan mondhatom, hogy nagyon sokakban megfordul, de jó lenne kimenni, stb. De hogy mondtad, kimondtad ezt a dolgot a feleségeddel utazva, hogy Bamako, el is jutottatok odáig, de mit kellett tenned ennek erről? Mi volt az első fáz, mi volt a második, hogyan indultatok neki? Szervezés, autó, fölkészülés, sivatagi klíma, tehát nagyon sok mindenre kellett fölkészülnetek.
Igen, ugye, mint Kornél mondta, 2022. decemberére lett véglegesítve ugye a nevezésünk, vagyis hát gyakorlatilag, hogy a gazdászok csapatnéven lesz egy csapat Kiskunvalasról. Tehát 22-től mi terveztük ezt a 2024. január 26-ai indulásunkat, hogy hogyan, miként. Tehát egy hivatalos profilunk volt ugye az interneten, ami minden hónapban az év folyamán gyakorlatilag mindenféle kis függeléket teljesítenünk kellett. Itt ugye az oltásoktól kezdve az autónak az állapota, az autónak a beszerzése, illetve nekünk az útleveleink legalizálása, stb. Stb. Tehát itt azért szorgos kis munka volt az elmúlt X idő. de felkészültünk rá, és azt gondolom, hogy felkészülten is indultunk el. Ami ebben ilyen fontos tényező, hogy ugye mi azt gondoltuk, hogy ez a elindulunk Afrikába, ez kicsit egyszerűbb lesz. Tehát nem hiába van ez az egy éves türelmi idő arra, hogy az ember felkészüljön erre a versenyre. Tehát az oltások tekintetében ugye mi úgy indultunk el a Cornél a pont, hogy felveszük az oltásokat, ez a 2-3 oltás nem lesz gond, de mire ugye az oltóközpontba odaírtunk, ebből 5 oltás lett. Tehát már ott is egy ilyen válasz elé hozott minket a sors, hogy akkor úgy 5 oltás, ezt mi felvesszük, és milyen áldozatot válunk ezért az útért, de megtettük, és megcsináltuk, és hazajöttünk.
Hogyan tett a számodra, számotokra ez az egyesztendő? Hiszen akkor, hát gyakorlatilag ebben kellett feküdnötök, és kellnetek, hogy Bamako.
Hát ez a végére gyorsultak fel nagyon az események, ez az egy év tényleg ezzel telt. Az, ahogy a Karcs is mondta, gyakorlatilag jó erős egy évvel ezelőtt megtörtént az adminisztrációnak az első lépése, azok szépen pörögtek az események, amit a Karcsi elmondott, közben vásároltunk egy autót, először autótípus kellett választanunk, utána magát az autótípuson belül, akkor megvettük azt az autót, akkor azt az autót el kellett használni, próbálni, tesztelni, azt mindig javítgatni, mindig felkészíteni erre az útra, és vele párhuzamosan magunkat is, a környezetünket is, mindent fel kellett erre készíteni. Úgyhogy ez egy pörgős egy év volt, nagyon hamar elszaladt.
Kedves hallgatók, önök az ICET hallják, a Lassádió tematikus sportmagazinját, Szanyi Károly, Tóth Kornél a vendégem, akik néhány nappal ezelőtt, néhány héttel ezelőtt érkeztek haza Afrikából, életük egyik legnagyobb kalandját álmodták meg és valósították meg ezt követően, hiszen teljesítették a Budapest Bamako rallit, nem akármilyen körülményeket, fantasztikus kalandok, üzemhibák, elakadás, minden játszott itt a közel 3 hétben, körülbelül 3 hétben, úgyhogy erről fognak még mesélni a folytatásban is, de most elmenjünk egy kicsit zenélni.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az ICET hallják, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját, két fiatal ember ül velem szembe, akik most jöttek haza Afrikából, meg volt nekik Afrika is, nem Rejtőjenő nyomán, de nyugodtan lehet a Rejtőjenő nyomán is, hiszen Észak-Afrikától egészen Közép-Afrikáig bejárták az egész kontinens részt, mégpedig Szanyi Károly és Tóth Kornél, akik a Budapest Bamakót teljesítették először életükben, de már kicsit körvonalazták és sejtették itt a bevezetésben, hogy talán nem is utoljára. Autóról beszéltetek, óriás nagy választás. Kellett, ugye szokát mondani, hogy a humán erőforrás, ez megvolt a személyetekben. Felszerelés, autó, miért pont a Mercedes, milyen Mercedes, mennyire aklimatizálható a Mercedes a sivatagi viszonyokra?
A Mercedes az nagyon egyszerűen választottuk, mint típust, illetve márkát. Egy egyszerű terepjáros verseny után egy este leültünk vacsorázni a barátokkal, akik szintén Bamako résztvevők voltak idén, és elkezdtünk beszélgetni, melyik autó is lenne jó, és barátunk Gyuri, hát ez ML Mercedes, Karcsi, hidd el, jó lesz, olcsó bekerülési költség, árértékben kitűnő hajtásrendszere megfelelő, jó lesz nekünk Afrikára. Cornéla, ugye egymásra néztünk, mind a ketten igazából Toyotások vagyunk, de a Toyota ugye más árkategória, más árszegmens, más összegeket lehet rákölteni és tökéletesíteni. Elkezdtünk utánolvasni a Mercedesnek, és a döntés gyakorlatilag egy ML 270 CDI, egy dízel Merci mellett döntöttünk, ami gyakorlatilag 22 éves autóról beszélünk. Kényelmes, jó dinamizmussal rendelkező, kiváló terepjáró.
Mennyire vált ez be gyakorlatban?
Hát voltak problémáink, amire nem számítottunk, ugye mert felkészítettük az autót, ahogy az előbb is elmondtam, teszteltük, jártunk vele úgymond kisebb versenyekre, én is egész évben szinte azt az autót használtam. Fölkészítettük, a legjobb tudásunk szerint mindent kicseréltünk, de az afrikai viszonyok azok teljesen mások, mint az európaiak. Már az európai szakasz is egy kihívás volt, az európai szakaszon lévő autópályás tempó, az is szedte az áldozatokat, ott már kezdődtek a problémáink, és aztán Afrikában pedig folytatódtak, fokozódtak ezek a kihívások által előjövő problémák.
Na meséljetek akkor, hogy volt a rajt, hányan indultatok, milyen körülmények között, mennyire volt stressz ez a számotokra, mégiscsak az elsők voltatok ebben a tevékenységben, és azért, ahogy néztem a mezőnyt, és néztem, azért jó része már rutinosnak volt tekinthető a mezőny tekintetében, tehát legalábbis a párnak az egyik tagját, ahogy néztem, azok már szinte valamennyien résztvevői voltak ennek az afrikai rallinak. Na meséljetek a kezdetekről.
Igazából ugye 2024. január 26-án indult a Bamako Rally, ugye Budapestről, a budapesti volt repülőtérről. Nekünk ugye meg volt határozva, hogy a délelőtti órákra ugye érkezünk fel, és majd mindenkit egyenként szólítva indítsanak el ugye Afrika felé. Annyit lehet tudni, hogy 20 fő vagy 20 autó versenykategóriába szerepelt, és a többiek sima túra, illetve 4x4 túra. Mi ugye a 4x4 túrába kaptunk helyet, az annyiba különbözött az egésztől, hogy mi nekünk ugyanaz volt az útvonal, mint a versenyzőké, csak annyi, hogy mi, hogyha biztonságosabbnak éreztük az egyszerűbb útvonalat, akkor mi azt választottuk. Miután ugye elrajtoltunk gyakorlatilag ugye Európán keresztül ugye Spanyolország végponttal áthajóztunk Afrikába, és akkor onnan kezdődött az igazi kaland.
Na, tiéd a szó, Afrika. Na, milyen volt Afrika?
Afrika? Hát, kemény. Gyakorlatilag az emberrel gyakorlatilag 180 fokot fordul a világ. Egy teljesen más komfortzónába, egy teljesen más világ tárul az ember elé, olyat, amilyet még nem látott, legalábbis a saját szemeivel. Mert a világhálón bárhol lehet nézni videó, úti filmeket, képeket, bármit láthat az ember, de mikor ezt a saját bőrén, a saját szemével, a saját orrával érzi át ezt az egészet, akkor ez egy káprázatos, egy színes világ tárul az ember elé. Ennek a negatív és pozitív oldalával.
Konkretizáld, mit tapasztaltál, mi volt a pozitív a számod, és mi volt a negatív?
Természeti szépségeiben gyönyörű Afrika, olyat láttunk tényleg az Atlasz-hegységtől kezdve a kősivatag, a homoksivatag állatvilág tekintetében, hogy tényleg csodálatos. Az ott lévő emberek életszínvonal az viszont mindent alulmúlt. És azért ezt látni, ez is emberpróbáló volt, ezt a nyomort, ezt a nincstelenséget, ezt a semmit is látni.
Meséltek egy kicsit arról, hogy hogyan zajlott ez az afrikai történet, mely volt az útvonal, hogyan álltatok meg, milyen szakaszokra volt osztva az egész, hol voltak pihenőállomások, hol aludtatok, mit ettetek, hogyan étkeztetek, hiszen azért mindent konzervben nem vihettetek magatokkal.
A verseny előtt kaptunk egy közel 70 oldalas roadbookot, amiben gyakorlatilag vázolták a következő országok, illetve a beérkezett országoknak a tulajdonságait, pénznemét, váltási szorzóit, illetve az ott élő embereknek a maga a szokásait, illetve a nevezetességeit. A maga a verseny, vagy az afrikai rész az ugye Marokkóból indult, konkrétabban ugye Fezből, és Fezből rajtoltunk el, és utána gyakorlatilag a Mauritánián keresztül Szenegál, Guinea és Sierra Leone volt a végpont, azon belül is Freetown. Maga az életmódunk, illetve az egész ott töltött 15-16 napunk, hát az nagyon komoly volt. Azt gondolom, hogy ugye a híradásokban is ugye több mindent hallhattunk, illetve nem hallhattunk, ugye, hogy Szenegálba ugye a miniszterelnök úr nem választhatta újra magát, ezért nem is írta ki a választást, és ott egy kicsit kis forradalom alakult ki, mi ebbe az időszakban érkeztünk meg maga az országban. Itt egy kicsit ilyen pezsgős volt a hangulat, mert gyakorlatilag az adat roamingunktól kezdve a telefonálási lehetőségeink mindent ugye korlátoztak. Ugye én egy e-simmel voltam, szinte végig internet kapcsolata, ez egy fontos tulajdonság Afrikára, mert egyébként nagyon-nagyon kevés versenyzőnek volt ilyen rendszere, vagy ilyen kapcsolata, ami működött is. Maga az életmódunkat csak annyi, hogy ugye a roadbookban, mint említettem, minden napra etapokat határoztak meg számunkra. Ez körülbelül a 200 kilométertől kezdve az 1100 kilométeres etapig mindenben volt részünk. Ez ugye a nehézséget is már jellemezte, hogy egy nap elértünk 200 kilométert, majd a következő nap meg elértünk 1000 kilométert. Itt minden hallgató elgondolkodhat azon, hogy ez milyen környezetet, illetve milyen nehézségeket rót maga után. Az életmódunkról meg annyit, hogy tehát sátras, nomád, bivakos életmódot folytattunk több esetben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy megérkeznek az autók, ez több mint 200 autót jelentett egy táborba, majd ott mindenki előveszi a kis hucimuciát, ugye a kis sátrát, a kis kempingszékét, a kis kempingfőzőjét, és akkor onnantól kezdődött este az élet. Ugye mi próbáltunk, mi hatan voltunk körülbelül egy csapatban, 6-8-an, ez gyakorlatilag 4 csapatot jelent, és akkor főzőcskésztünk, este én voltam általában a főzőmester. Ugye itt nem nagy dolgokra kell gondolni, mert nagyon sok hazait hoztunk, mert ugye az autónk rendelkezett hűtővel és fagyasztóval, ez egy fontos dolog volt, és megkönnyítette az életünket. A főzőskések után elbeszélgettünk, és utána mindenki nagyon-nagyon boldogan ment aludni.
Mennyire tudtok érintkezni a benszülöttekkel, az ott lakókkal? Mondtad, hogy mély szegénységet tapasztaltatok. Hát mentetek egész nap végül is, este meg táboroztatok, egymás között voltatok tulajdonképpen, de mennyire tudtatok hozzá kapcsolódni az ottani élethez?
Hát útközben több alkalommal megálltunk ilyen kisebb adományozási pontokon, amiket ugye legfőképp gyerekeknek adtunk. Ők nagyon-nagyon nagy rajokban megtámadják az autót gyakorlatilag. Gyakorlatilag az autó eljárnak. Ott úgy tudják, hogy az autó le fog lassítani, oda tömörülnek. Ott az ember, az elején még ez a kiszállásos dolog volt, hogy kiszállunk és adunk nekik adományt, egyet-egyet, és akkor ők gyakorlatilag ilyen ösztönszerűen az ember kezéből kitépnek mindent. A helyiekkel való kommunikáció, nyilván a nyelvi nehézségek is gátolták, ugye az egyik részen még francia gyarmatból adódóan franciául beszélnek, a másik helyen ott már lent, mondjuk Sierra Leone-ból, ott már mondjuk a hivatalos nyelv volt az angol, amit a saját ősi nyelvükkel keverve ilyen nagyon érdekes akcentusba adnak elő, tehát konkrétan nem igazán érted, hogy mit akarnak, és ők se értik, hogy te mit akarsz, de azért valamennyire el lehetett köztük vegyülni. Egyébként kedves, aranyos népség összességébe, de nagyon sokan vannak, és nem mindenki kedves és aranyos.
Kedves hallgatók, önök az Itt-Szett hallják, a Lastrádió tematikus sportmagazinját, Szanyi Károly és Tóth Kornél a vendégem, akik a közelmúltban érkeztek haza, nem olyan régen, Afrikából, a Budapest Bamako rallyt teljesítették, nem akármilyen teljesítmény volt ez a számukra, úgyhogy életük egyik legnagyobb kalandját élték meg. Azért mondom, hogy életük egyik, mert még bőven van az életükből 70-80-100 év, és ebben még egy jó néhány Budapest Bamako belefér, de ez majd a jövőben kiderül, és a következő etapban, a beszélgetés következő fejezeténél talán szóba fog kerülni, és miért ne kerülne szóba. Most azonban elmegyünk egy kicsit zenélni.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök az Itt-Szett hallják, a Lastrádió tematikus sportmagazinját, Szanyi Károly és Tóth Kornél a vendégem, akik most érkeztek haza a Budapest Bamako ralliról, teljesítették életükben először ezt a fantasztikus kihívást, és az élményeikről, kalandjaikról beszéltek ez ideig, és ezzel folytatjuk most is. Tényleg, hogy volt a beosztás egymás között, hogyan beszéltétek meg, kinek mi volt a feladata? Hiszen mondta, te voltál főzőmester, de hát ez egy nagyon-nagyon fontos szegmens az eseményeknek, hogy egy jól táplált csapat induljon neki másnap az 1000 kilométernek, a kősivatagnak mondjuk, de egymás között hogyan tudtátok ezt beosztani, a szerepköröket?
Igazából nagyon egyszerű volt az elosztás, illetve a megosztás. Európában gyakorlatilag Kornél vezette végig szinte a teljes etapot, én csak wellness-eztem ugye jobb egybe, és majd indult ugye Afrika. Afrikában már azért mindkettőnk számára ugye teljesen ismeretlen volt a vidék, a környezet, az utak minősége, illetve a tempó. Itt már megosztottuk egymás között, hogy ki navigál és ki vezet. Általában úgy indítottunk, hogy még frissen Kornél kezdte a napot, majd mikor már kezdtünk belemenni a lecsóba, akkor én átvettem délután, illetve az esti szakaszokra a vezetést, és a navigálást ugye ott Kornél folytatta, és segített nekem. Nagyon sok változatos úton, útvonalon mentünk, többszöri váltással is kellett kombinálnunk, mert az ilyen alacsony átlag tempóú szakaszoknál nagyon-nagyon ébernek és frissnek kellett lenni ahhoz, hogy az ember ne aludjon be, mert annyira-annyira unalmas volt, hogy tényleg egymással rengeteg beszéddel, rengeteg kapcsolati, akár chipset zacskó csörgetéssel mindenbe azon voltunk, hogy egymást frissítsük, és mindenki friss legyen az úton, és tudjuk haladni előre, és azok a kilométerek nagyon nehezen fogytak.
Sok mindenre föl lehet készülni Afrikában, vagy Afrikára, de a klímára, az éghajlatra biztos, hogy nem. Ez mennyire viselt meg benneteket, hogyan érzékeltétek, és az emberi tényezők mellett az autó hogyan bírta mindezt?
Hát az éghajlati viszonyokra felkészülni nem lehetett, nem is tudtunk. Európa az azzal telt, mint itt nálunk is Magyarországon, az európai szakasz még teljesen hűvös időjárással. Már mondjuk Spanyolországban a végén már ilyen 20 fok környékére melegedett az idő. Átértünk Afrikába, Marokkóba. Marokkóba ott még ez az időjárás erősödött fel. Kősivatag, ahogy mentünk bele a közepe fele, akkor már ilyen 40-40 fok plusz lett, és ez meghűlt reggelre, hajnalra, 5 fokra pluszra. Tehát ott még játszott ez a nagyon melegből, még a nagyon hidegbe. Aztán utána Marokkó közepétől akkor átváltottunk öltözetben is gyakorlatilag a strandpapucs rövidgatya póló szetre, ebben nyomtuk tovább, és ahogy haladtunk lefelé az egyenlítő fele, annál egyenletesebb lett az éghajlat meg a hőmérséklet Sierra Leone-ban. Konkrétan már ez a nappali 35 fokról éjszaka csak ilyen 28-30 fokra hűlt a levegő, és ez összepárosodott azzal, hogy 70-80%-os páratartalom volt, tehát pokoli körülmények voltak, ezt mindenki elhiheti, hogy kinek melyik jött be jobban, vagy melyik volt a nehezebb, erre nem tudnék állást fogni, talán ez a páratartalom miatt a Sierra Leone időjárás talán még keményebb volt, mint a sivatagi részen, vagy a Szaharában ez a plusz 40 fok, de szárazabb időjárás.
Mennyiben tudtad a karban tartani saját magatokat, kondicionális dolgokra gondolok elsősorban, mert azért csak fáradtatok, csak figyelni kellett, nagyon koncentrálni, a mezőnek mennie kellett, nem úgy volt, mint egy wellness, ahogy az előbb említetted, hogy hát most két napot akkor pihenek itt, azt majd a harmadik nap utána indulunk. Tehát mennyire tudtátok kipihenni magatokat éjszakánként? Hogyan tudtatok erre tudatosan készülni, hogy igenis fáradtan nem ülök vonal mögé, mert nagyon kell figyelni, ezt hogyan tudtátok kezelni, hiszen nagyon-nagyon sok napon keresztül kellett nagyon-nagyon figyelmesen vezetni.
Én azt gondolom, hogy maga a múltat tekintve ugye azért a sport, meg én is azért napközben viszonylag sokat mozgok, illetve sokat vezetek, tehát maga a vezetési oldala, én azt gondolom, hogy fel voltam készülve erre a dologra, amivel napközben nagyon-nagyon fontos volt, hogy ugye megfelelő folyadék legyen nálunk, ezt egyébként a roadbook több esetben a megfelelő etapoknál jelezte, tehát volt olyan napunk, hogy kötelező volt a fejenkénti ugye 6 literes gyakorlatilag vízmennyiség, amit biztosítanunk kellett, illetve nálunk is kellett, hogy legyen, mert maga, ahogy a Cornél el is, majd meg is említette, tehát a magas hőmérséklet miatt, illetve a por meg a homok szállt mindenfelé, és az embernek a nedvességet, vagy hát a vizet ugye pótolnia kellett.
Álságos lenne a kérdés, hogyha ez nem vetődne föl, anyagilag ez mekkora költséget jelentett a számotokra? Milyen támogatókat szereztetek annak érdekében, mert gondolom ez kikerülhetetlen, hiszen ez egy óriási költség, gondolom, hogy nevezési költség van, regisztrációs díj, gondolom a vízumok, stb. Ezt hogyan tudtátok biztosítani a magatok számára?
Hát összességében az egész futamot, ezt saját magunknak állítottuk elő az anyagi javakat hozzá, amiket kaptunk támogatásként, azok mind karitatív dolgok voltak, tehát a cégektől, amit kaptunk, azt csak karitatívan kaptuk, karitatív dolgokra kaptuk, mi nem is kértünk senkitől semmit, egy forint támogatást sem, mindent önerőből finanszíroztunk, az autóvásárlástól, a regisztrációs költségeken át, az oltásokon át, a felszerelés, az ottani tankolás, tehát mindent komoly milliós nagyságrendben mérhető az egész, de hála Istennek mind a ketten vagyunk olyan anyagi helyzetben, hogy ez rendelkezésünkre állt, és nem okozott nagy törést az életünkbe ennek a finanszírozása.
Több egyszer emlegetted ezt a karitatív célt, és én tudom, hogy ennek a rallinak hosszú évek, évtizedek óta ez az egyik kimondott célja, hogy valamilyen szinten támogassátok ezeket a dolgokat. Én viszont azt látom, és hát nem tudjátok, de én földrajz szakos is vagyok a másik tantárgyamat tekintve, hogy ezek kérész életű tevékenységek. Én azt gondolom és azt látom, hogy biztos utána néztetek, hogy Afrikában egyre rosszabb a helyzet.
Igen, ez pontosan így van. Ugye alapból ugye át kellett gondolnunk azt, hogy ugye mit vigyünk, meg mi az, amit egyáltalán elfogadunk. Ezúton is köszönjük az összes támogatónak a karitatív jellegű munkáját, amit általunk tanúsított. Amit vittünk, ugye általában a legfontosabb volt, hogy minden kisebb és minden kisebb súlyjal legyen ugye az autóba. Ezek kis apró tollak, kis nyakbaakasztók, tehát minden kisebb dolgok, illetve az oktatáshoz megfelelő segédanyagokat vittünk, hogy hogyan is ért ez ki. Tehát valójában nagyon nehéz, és úgy, ahogy a kérdésedben is említetted, tehát több esetben érzékeltük azt, hogy ez egy fantasztikus adomány, ez egy fantasztikus lehetőség volt azoknak a személyeknek, akik ezt megkapták, illetve több esetben sajnos érzékeltük azt, hogy még többet vártak volna az emberek tőlünk. Tehát ez valószínűleg ez elgondolkodtató itt a Bamako hagyományát tekintve is, hogy ezt az európai ember, amit most ő adományként szívesen átad, ez a hosszú évek alatt mit idézhet elő az afrikai emberekben? Én azt gondolom, hogy ha hosszú, már nem kell évtizedet várni erre, ez nagyon-nagyon átválthat egy negatív hisztoriba, amit én azt gondolok, hogy óriási hibe lenne követni az európai ember számára.
maximálisan egyetértek vele, csak te testközelből, vagy ti testközelből láttatok ezt a dolgot, amit én csak az internet, meg egyéb más forrásból, hogy tulajdonképpen az egész Afrika, fölök Közép-Amerika csak és kizárólag az adományozásra és a segélyekre van fölépítve, és ott van egy óriás nagy korrupció még emellett, azt tegyük hozzá, de ez nem a mi szerepkörünk. Na mesélj, mi volt a célba érkezéskor, Sierra Leone, mit éreztetek, hogy ment, mekkora eufória volt, nyomtátok, célegyenes, melbedobás, mi volt?
Hát a célbaérkezésünk napja is kalandosra sikeredett. Az autónak az egyik elektronikai problémája akkor is kijött, de azért, hogy is mondjam, beküzdöttük magunkat a célba, tehát igencsak megviselt minket, hogy most egyáltalán be fogunk érni, vagy nem, ezért el is készültük már az autó elején egy igen markáns vontatókötéllel, ha mégse, akkor valaki húzzon be minket, csak valahogy érjünk be. Tehát beértünk, átmentünk a célvonalon, akkor szerintem egy boldogság, egy eufória, egy megkönnyebbülés, hogy megcsináltuk, és akkor utána átadtuk magunkat a pihenésnek.
Fantasztikus lehetett, nem lehet leírni szerintem ezt az érzést, amit akkor érleztetek, hiszen mondtátok, hogy jó másfél évvel ezelőtt határoztátok el, és az ötletből lám-lám megvalósítottátok, és azt gondolom, hogy ez sok tekintetben, nem akarok filozofálgatni, de az élet más területére is le lehet mondani, és ez magatok számára is egy örök tanúság. Lehet, hogy igenis lehet, és kell is nagyokat álmodni. Kedves hallgatók, mindegy, folytatjuk a beszélgetést, önök az Itt-Szert hallják a Lassz Rádió sportmagazinját, Szanyi Károly és Tóth Kornél a vendégem, akik Afrikát megjárták most már, és a KFT dalt szokták dúdolgatni a háttérben. Mindjárt folytatjuk, ha nem is KFT-vel, de valami jó kis muzsikával, utána jön vissza a két fiatalember.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Itt-Szert hallják Halas Rádió tematikus sportmagazinját, Szanyi Károly és Tóth Kornél a vendégem, akik megjárták a Budapest Bamakót életükben először. Volt egy klassz társuk is, úgy hívják, hogy Mercedes, ami nagy mértékben segítette egy hölgy, ha lehet így fogalmazni, a sok úr között megjárta a Sierra Leone-t és az egyenlítő környékét is. Most már eltelt jó néhány nap, hét ülepedett benneteket, Kornél avval zárta, hogy Sierra Leone-ben a célban egy eufória, egy óriási örömteli megérzés volt az, ami úrrá lett rajtuk, hogy megcsináltuk. Így összegészében mi a hozadéka ennek számodra, számotokra? Sport, nem sport, hogy éltétek ezt meg?
Én azt gondolom, hogy nekem ugye, mint ahogy legelőször is említettem a riport elején, bakancslistás dologról volt szó, kipipáltuk, megcsináltuk. Igazából az életmód, amit tapasztaltunk, a hétköznapok, az abszolút tanító jellegű volt számomra, illetve szerintem minden európai ember számára. Tehát ami kint van, az teljesen más, mint a mi kis európai életünk. Tehát én már többször is ugye hangsúlyoztam kollégáknak, barátoknak, tehát nekem két mondani valóm van, ami fontos erre az egészhez, az, hogy nagyon jó helyre születtünk, illetve becsüljünk meg, amink van. És ezt szerintem záróakkordként azt mondom rá, hogy ez mindennél is fontosabb, mert ami, ahol ott kint élő emberek gondolkodnak, illetve nekik a legkisebb dolog is valószínűleg nem könnyű elérés céljából.
Kornél, számodra így most mennyire ülepedett le az élmény? Álmodsz-e még ezekkel az afrikai kalandokkal? Hogy jut eszedbe? Milyen élményként jut eszedbe ez az afrikai kaland?
Hát, hogy ez a beszélgetés a befutó előtt egy 2-3 nappal történik, akkor teljesen más mondtam volna, mint most fogok mondani. Most teljesen másképp gondolok vissza erre a 3 hétre, erre az egész őrületre. Fordult velünk nagyot a világ, rengeteg mindent láttunk, rengeteg mindent tapasztaltunk. Én most már így nagyon jó kalandnak, nagyon jó élményekkel gondolok vissza erre a 3 hétre. És igen, majdnem minden nap az államaim közt valamiféle afrikai dolog még mindig bevillan, nem feltétlen az ott létünkről, de kapcsolódik ez az afrikai világhoz, úgyhogy én csak pozitívan tudok visszatekinteni erre. Most már, hogy ülepedett, mert ennek ülepedni kell, ennek a rengeteg mindennek, amiért minket, mert rengeteg behatás ért minket, milliónyi.
Lesz-e folytatás? Persze, ez a dolog. Mondtad, hogy bakancslista kipipálva. Oké, az ember azt gondolja, akkor keresek más kihívást, ami még újdonság, még más, stb., de mi lesz ebben?
Bamakóra hallit még nem vetettük el, azt gondolom, a későbbi időszakra sem, de egyenlőre parkolópályán van. Még Afrikában szívesen az a dűnerendszeres dologba, vezetési élményekbe, barátokkal még szívesen visszatérünk, én azt gondolom. Egyéb dolgokban most nem hagyatkoznék. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon előre nem szeretnék már gondolkodni, most már ugye a család, illetve a munka az első.
Hasonlóképpen gondolom én is, ahogy a Karcsi mondta, én is azt mondom, hogy egyelőre most megjöttünk, oké, ez ki van pipálva, a jövőt azt még most nem feszegetném, de nem zárkózok el semmi elől sem.
És a folytatás olyan tekintetben gondolom, hogy egyéb más off-road versenyek, vagy itt a környékbeli, vagy a közép-európai dolgokban hogyan gondoljátok az egészet? Illetve, ha ezt folytatjátok, mit tett hozzá ez az afrikai kaland?
Nagyon sok tapasztalatot szereztünk, illetve az embernek a teljesítő képességének a határait súrolva, sok tapasztalattal, illetve ráfordított energiával az ember rájön, hogy mit is tud valójában teljesíteni. Tehát abszolút ez egy fontos dolog. A versenyekről gyakorlatilag csak annyi, hogy ugye szombaton már én egy kis helyi versenyen fogok részt venni, sőt márciusban minden hétvégén egy-egy futamon fogunk indulni, úgyhogy a gazdászok nem áll le, megyünk tovább.
Kornél?
Én majd meglátom, hogy mennyire csatlakozok ebben Karcsihoz, illetve nekem is van egy ilyen gondolatom most, hogy egy saját magamnak is vásárlak egy terepjárót, és azt megépítgetem, és úgy nagyon, nagyon szívesen részt vennék, ez az offroad világ úgy elvitt magával, amennyire Karcsi engedett betekinteni ebbe, akár itt a közeli európai országokba ilyen túrákra elmenni, vonz a dolog. Gondolkodok nagyon erősen rajta.
És ez a szó, hogy Afrika, milyen képet láttat veletek innentől kezdve? Mit jelent a számotokra? Maga így összegészében, összefoglalva az utazással, az emberek találkozással, az adományozással, a sivataggal, a kősivataggal, az Atlasz-hegységgel, összegészében mit mondtok Afrikáról?
Így, hogy ülepedett bennem a történet, illetve a cselekvés, azt mondom, hogy teljesen, de itt tényleg csak az ülepedés után azt mondom, hogy csodaszép élmény és látvány, mindenképpen meg kell nézni a természeti csodáit, illetve az ott érő állatvilág, tehát arról esetleg pár szó, tehát ugye ahogy mentünk lefelé, ugye az egyenlítő felé, ugye úgy változott minden. Először ugye a tevékkel találkoztunk, ami azért számunkra újdonság, majd utána jöttek ugye a kis majmok, amik leggengszterebb kis állatok a afrikai kontinensen, tehát ez nekünk külön egy olyan tényező volt, amire figyelnünk kellett az embereken kívül, és utána ugye jöttek a kígyók, a varackos disznók, tehát ami megint csak nem egy alföldön élő állatfaj, úgyhogy visszatérve tehát Afrikára, az élmény pozitív, a látvány pozitív, az életmód annyira nem.
Hú, nem is tudom, mit mondjak én most ehhez, mert most egy kicsit elkalandoztok a gondolataim ebben. Egy nagyon színes világ, ennek a minden csodájával, a mélységeivel mindezt megélni jó dolog volt. Úgy gondolok vissza Afrikára, így gondolok, így komplexbe, hogy minden, nagyon sok színű Afrika, tényleg egy rettenetesen színes világ. Ennyi.
Folyt köv! Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek, elmondtátok az élményeiket, hát irigyellek benneteket, ez az igazság, nem tudok erre mást mondani, és gondolom így vannak a kedves hallgatók is, de legalább ízelőttet kaptunk, hogy milyen volt januárban az afrikai kontinens egészen Észak-Afrikától, Marokkótól kezdve egészen az egyenlítő környékéig, aztán az óriás nagy páratartalom és a sok minden más, a merőlegesen sütő napsugárzáson át sok minden más, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy megosztottátok élményeiteket. Uraim, köszönöm szépen a beszélgetést.
Mi is köszönjük szépen.
Köszönjük szépen mindenkinek.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.